Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatukkal. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, épp úgy nézegettem, olyan kevesen vagyunk, hogy majdnem, hogy személy szerint kellene külön-külön mindenkit megszólítanom. De hát ez a nyárnak a műve. Kitől is félnék? Levegőben marad ez a kérdés. Azt gondolom, ha őszinték vagyunk, akkor be kell látnunk, hogy elsősorban önmagunktól kell félnie mindegyikünknek. Hiszen minden azon dől el, hogy a bennünk lévő harc hogyan dől el, és ez rajtunk múlik. Istentől nem kell félni. Ebben a világban igazából nem lehet ellenségünk. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet. A lelkünknek nem tudnak ártani. Bizony az embernek önmagába kell néznie ahhoz, ha személyiségé akar lenni, erkölcsös emberré akar válni, mert a kérdés erről szól. Ezt a szentmisét egy nagyon fiatalon meghalt testvérünkért ajánljuk fel. Ki tudná fölmérni a szülők fájdalmát? Nem is akarjuk. Nem képes az ember erre, hogy valamit is felfogjon ebből. De az Isten szeretetében mindegyikünk megpihenhet. Tartsunk bűnbánatot. Az Úr legyen veletek.
És a
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, fölütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák oda mentek a gazdához, és megkérdezték, Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe, honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt, ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt, nem, de nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáromba. Aztán egy másik példabeszédet is mondott nekik, a mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis amikor fölnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik úgy, hogy jönnek az ég madarai, és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik, a mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever 3 vék a lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott. Példabeszédekre nyitom ajkamat, és hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig oda járultak hozzá, és kérték, magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt. Aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégedik, így lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mind azt, ami botrányos és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazok pedig, mint a nap, ragyogni fognak atyjuk országában. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Egy nagyon rövid mondatot szeretnék a középpontba állítani. Úgy gondolom, hogy mindegyikünk számára vigasztalás lehet, ebben mondatba bele lehet kapaszkodni, és elegendő lehet ahhoz, hogy az ember felelős lényé, tudatos, erkölcsi személyiségé formálódjon, formálja önmagát. És ez a mondat talán így fogalmazható meg ennek a példabeszédnek a hallatán. Az Isten jobban akarja a növekedést, mint azt, hogy a mi gyarlóságainkkal foglalkozzon. Jobban akarja azt, hogy növekedjünk mi emberek, mint azt, hogy majd akkor kezdjünk el Isten akarata szerinti életet élni, amikor majd a gyarlóságainkat legyűrjük. Csak a kérdés az, hogy ez megtörténhet-e. Egészen biztos, hogy nem. És éppen ezért rendkívül fontos ez a figyelmeztetés, mert nem várhatja meg az ember azt, amíg eljut odáig, hogy na most már Isten követeként, Isten gyermekeként él ebben az életben, hanem a jó és a rossz egymás mellett van bennünk. És nyilvánvaló, hogy az Isten azt akarja, hogy a gyarlóságunk egyre inkább visszaszoruljon, de sokkal inkább akarja, hogy növekedjünk a jóban. És nekünk meg hinni kell abban, hogy ha növekszünk a jóban, akkor a gyarlóságaink egyre inkább visszaszorulnak. Valamiképpen ebben lehet megragadni a jóra törekvő ember életének a dinamikáját. A szántóföld a világ, hallottuk. Rendkívül fontos, hogy értsük, ebben a világban található az egyház, a keresztények közössége, és mint ahogy ez a szántóföld világ nem csak tiszta vetést mutat, hanem ott van a konkoly is, ugyanez igaz az egyházra is. Ebben a világban az egyház nem a tiszta búzának a világa, a konkoly meg a világ, hanem az egyházban is itt van a tiszta búza, és itt van a konkoly is. És ha még inkább leszűkítjük a kérdést, itt vagyunk mi emberek, és egyikünk sem mondhatja azt, amire pedig oly hajlamosak vagyunk, hogy osztályozzuk az embereket jókra meg rosszakra, mert hajlamos az ember arra, hogy így gondolkozzon és fogalmazzon, fehér és fekete. Ó, nem! Mi emberek tele vagyunk jó szándékkal, jó akarattal, és ugyanakkor bennünk fészkel a rossz is. És hogy el ne keseredjünk, talán érdemes odafigyelni egy ókori egyházatyának a figyelmeztetésére, aki azt mondja, hogy Isten szeretete rejtőzködik minden rossz mélyén is. Ez nagy vigasztalás lehet nekünk, embereknek, elsősorban, külön-külön mindegyikünknek, mert minden gyarlóságunk, minden gyengeségünk ellenére, igenis, Isten gyermekei vagyunk, rajtunk múlik, hogy a rossz hatalmasodik el az életünkön, az életünkben, vagy pedig a jó. Ez pedig döntés kérdése. Most, ha az egész példabeszédet nézem, akkor valóban fájdalmasan meg kell állapítani, hogy megmarad a rossz, amíg a világ világ. A világ szántóföldje olyan lesz, amilyen. Az egyház, hiszen belőlünk épül ez az egyház, olyan lesz, amilyen. És bizony, mi emberek sem vagyunk tökéletesek. Végeredményben az embernek el kell fogadni a rossznak a létezését. Ugyanakkor hinni kell abban, hogy a jó éppen úgy létezik ebben a világban. A kérdés tehát az, hogy az ember maga hogyan szembesül ezzel a problémával. Minden mezőgazdász tudja, veheti az ember a kapát, használhat különböző gyomírtószereket, a gaz az mindig elő fog jönni. Gyönyörű magyar nyelvünk, egyetlen nyelv sem fogalmaz így az emberrel kapcsolatban, hogy gazfickó. Igen. Igen, mi emberek gazfickók vagyunk. Bennünk van a rossz is. És az embernek hatalmas feladata, hogy ezzel a kérdéssel helyesen szembesüljön. Miért van ez? Akár lázadozhat is az ember, miért ilyen a világ, miért ilyen az egyház, miért ilyen az ember maga, hiszen annyi mindent el lehetne kerülni, ha nem így lenne. Csak hogy. Egyet nem szabad elfelejteni, hogy az élet legnagyobb értéke a szabadság. Hiszen jót tenni csak szabadon lehet. Ha nem lenne szabadság, akkor jó sincs. Nyilvánvalóan ennek ott van a veszélye, hogy a szabadságot rosszra is lehet használni. Az ember rosszat is tud tenni. Következésképpen az embernek azáltal sikerül igazán emberré válnia, személyiséggé lenni, erkölcsös emberré válni, hogy ismeri a rosszat, ismeri önmagát az ember, és akkor lesz az ember erkölcsös lényé, amit talán egyszerűen így lehet megfogalmazni, hogy rosszat tehetett volna, de nem tett. Végeredményben itt dől el minden. Állandóan ezzel a kérdéssel foglalkozunk, a világ válságban van, erkölcsi válság van, és ez az erkölcsi válság pontosan azt jelenti, hogy úgy tűnik, hogy a világban elsősorban a rossz tolakodik elő. Akkor, amikor választani lehet, akkor könnyebb választani a rosszat. És a válság, mintha azt jelentene, sőt, ezt jelenti, hogy túl durván jelenik meg a rossz. Mintha a jót elaltatná a világ. Mintha mi magunk is elaltatnánk a jót magunkban. És könnyű beszélni arról, hogy mit kellene tenni, könnyű beszélni arról, hogy ki mit tett. Valójában arról van szó, hogy mi mit teszünk. Mert a válságból egyetlen kiút van, hogy az ember a jót választja. A hatalom az nagy ajándék, és ha az ember a hatalommal nem él vissza, akkor erkölcsös lény. Akkor, amikor az ember benn él különböző helyzetekben, és ezekben az helyzetekben az ember a kicsinyek mellé áll, az igazságot választja, akkor gyógyul a világ. Az igazi probléma mindig az, hogy mi tudjuk, mi a jó, mi a helyes, és közben alszunk. A világ szántóföld, hallottuk, hogy a rossz magot kiveti ebben a világban, éber. Éber az, aki veti a rossz magot, a sátán. Mi meg alszunk. Végeredményben minden ezen dől el, hogy az ember vállalja a feladatot. Vállalja azt, hogy ő maga emberré lesz. Nem születünk erkölcsös lénynek. Embernek születünk, tudunk jót és tudunk rosszat. Ez volt a paradicsomi kísértés lényege. Tudtok jót és rosszat. Erkölcsileg meggyógyul az ember, erkölcsileg egészséges személyiséggé válik az ember, akkor, amikor a különböző helyzetekben a jót választja. Bár választhatna mást is. És ez a lényeg. Ne azzal vitázzunk, hogy miért van rossz. Van. Többet foglalkozzunk azzal, hogy a rossz is akkor kerülhető el, ha felemeljük a jót. A jó pedig egyszerűen a mi döntéseink lévén van jelen ebben a világban. És ha most a másik két példázatot is venném, de most hagyjuk ezt. Isten azt akarja, hogy ebben a világban mi hívő emberek, mi az ő gyermekei, valóban egyre inkább úgy legyünk jelen, mint a jó mag képviselői. Úgy legyünk jelen ebben a világban, hogy soha nem alkuszunk meg a rosszal, és lehetőség szerint a jót választjuk. Amikor ez történik, akkor az ember emberré válik, és ez egyszerűen a növekedését jelenti, hiszen az emberi élet a vetéstől az aratásig tart, És addig, amíg az aratás el nem érkezik, addig azt várja tőlünk az Isten, hogy növekedjünk. Ezért mondtam azt. Az Isten jobban akarja a növekedésünket, mint hogy a gyarlóságainkkal, meg a gyengeségeinkkel foglalkozzon. Mert ezt is tudomásul kell venni. Valamiképpen a mai keresztény gondolkodás e felé, az erkölcs felé megy el, és ez nagyon fontos, hogy el kell fogadni, hogy a rosszat soha sem tudjuk végérvényesen legyőzni. Egy lehetőségünk van, hogy a különböző helyzetekben a jó mellett döntsünk. Gondoljanak csak a testvérek abba bele, hogy ez mennyivel egészségesebb gondolkodás, mint akár az, amiben még mi is felnőttünk. Amikor én kisgyerek voltam, és hittanórára jártunk, nagyon kevesen abban az időben, még a régi keresztény gondolkodást képviselő hitoktatóink voltak, akik állandóan arra próbáltak bennünket rávenni, hogy győzzük le a bennünk lévő rosszat. Hát nem sikerült. És testvérek, sose fog sikerülni. Soha. Viszont egy lehetőség van. És ez az új erkölcsi gondolkodás sokkal életszerűbb, és sokkal inkább előremutató, hogy az ember újra meg újra válassza a jót, attól még meg lesz bennünk a rossz is, de ha egyre többször történik ilyen döntés, akkor ez azt jelenti, hogy mi is jobbak leszünk. Akkor ez azt jelenti, hogy a körülöttünk lévő világ is jobb lesz. És talán azt az eredményt is hozza, hogy a rossznak egyre kevesebb jelenléte lesz tapasztalható. Szenvedünk a jelenlévő rossztól, pedig egyetlen lehetőségünk van, hogy válasszuk a jót. Kívánom a testvéreknek, hogy növekedjenek, és higgyenek az Istennek, akinek ez a növekedés mindennél fontosabb. És akkor a mi gyarlóságaink, amik mindig megmaradnak, egyre kevesebb helyet kapnak az életünkben, és körülbelül ezzel meg is fogalmazta az ember azt, hogy milyen az erkölcsös lény. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, ebben az imádságban kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy el tudjuk fogadni azt a gondolkodást, amit a szerető Isten kínál föl nekünk. Egy biztos. Félelemmel nem lehet minden rossztól visszatartani az embert. Van, amitől igen. De a bilincsek meg a börtön nem teszi jobbá az embereket. Ostorral se akar bennünket hajtani a jó útra az Isten. Állatokat szokás ostorozni. Isten azt akarja, hogy mi a lehetőségek közepette, akik tudunk jót meg rosszat, újra és újra a jót válasszuk. Ha erre hajlandók vagyunk, akkor van remény arra, hogy Isten akarata szerint egyre jobbak leszünk, és a világ is jobb lesz. Kérjük a kegyelmet, hogy értsük ezt.
mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Azt mondta az ókori egyházatja, hogy minden rossznak a mélyén Isten szeretete rejtőzködik. Nem egyszerű megfejteni ezt a kérdést, de azért talán valamit segít. Szóval a pipacs meg a búzavirág gyom, akkor is, hogyha szép. Egy hónappal ezelőtt autóztunk valakivel, Balaton felé mentünk, és hatalmas, gyönyörű búzatábla is csodálatosan hatalmas pipacs mező benne. Azt mondja, milyen szép. Igen, szép virág. Csak gyom. És azért az is igaz, hogy a gazfickók olyanokat megtesznek mondjuk egy osztályban, amilyeneket más nem mer megtenni. És azért néha érezzük, hogy na, belevaló. Mi is megtennénk, csak nem merjük. Szóval nem egyszerű ez a kérdés. Nem könnyű eldönteni az embernek azt, hogy így is a tiszta búza. És mit jelent az, hogy honnan kezdődik a jó, és meddig tart a rossz? Egy biztos. Az ember hatalmas lehetősége, hogy tud jót meg rosszat, és adott esetben, ha a jót választja, még ha az nagyon nehéz is, mindenképpen ez jelenti a növekedést. Fájdalmak közepette érik az ember, és fájdalmak közepette gyógyul a világ sebe, fájdalmak közepette születik meg az üdvösség. De azt hiszem, afelől nincs kétség, hogy azért a gyógyulás a jó, az üdvösség az elérendő cél. Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezest át a régiből az új életbe. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjünk békében.